Tehát a témám keresztény életmód a korai amerikai társadalomban. Miért is ez a kérdés keltette fel az érdeklődésemet? Először is talán azért, mert Kolumbusz Kristóf felfedező útja és az első világháború kirobbanása közötti időben, ez olyan 400-420 évet jelent, Európából mintegy 50-60 millió személy indult el azért, hogy Amerikába települjön át. Ugyanezen időszak alatt Afrikából becslések szerint 5-10 millió főt vittek el rabszolgaként az új földre. Ismereteim szerint ekkora migráció nem történt még kontinensek között a világ történelme során. Ami igazán érdekessé teszi ezen belül az Amerikai Egyesült Államoknak a történetét az az, hogy a fehér ember kolonizációja Amerika északi részén, tehát a mai USA és Kanada, illetve a déli területen szinte egy időben zajlik. Láthatjuk az eltérő fejlődési irányt Amerika déli része és Amerika északi része és Európa között. Viszont mégis azt kell mondanunk, hogy az Amerikai Egyesült Államok valami hihetetlen gyors fejlődésnek indul, nem csak Európához képest, hanem Amerika déli részéhez képest is. Tehát ha ma nézzük például Kanadát vagy az Egyesült Államokat, nem pont az a gazdasági helyzetben van, mint mondjuk Argentina, Brazília vagy Ecuador. Egy időben indultak el, hasonló a fejlődési irány, és mégis óriási különbségek. Miért? Ennek egyik oka abban keresendő, hogy akik az északi részre mennek, és 1607-ben ugye megalapítják az első angol gyarmatot, majd 1620-tal a többi kolóniát, összesen 13 kolóniát, többségükben, és itt most én az angol puritanizmusról beszélek, kálvinista alapokon nyugvó keresztény emberek, akik hisznek abban, hogy Isten valami különlegesre hívta el őket. Hitük szerint Európa már elbukott, és Isten kivezeti őket Európából egy új világba, ahogyan kivezette Izrael népét Egyiptomból. Izrael népének át kellett kelnie a Sínai félszigeten, ez volt az ismeretlen, a pusztaság. Nekik az ismeretlen a tenger. Isten bevezette Izrael népét az új földre, Kánaánba, őket így bevezette az új földre, az új világba, Amerikába, és ahogyan egyébként kiirtották a kánaáni őslakosokat az izraeliták, úgy kell neki kiirtani az ottani őslakosokat, barna bűröket, az indiánokat. Tehát egy vallási töltete van. A vallási töltet mellett nagyon érdekes megfigyelnünk, hogy az első felmérés azt mutatja, hogy 1790-ben körülbelül 4 millió ember vallja magát amerikainak, 1830-ban, 40 évvel később már 13 millió fő, 30 évvel később már 35 millió fő. Egy rendkívül dinamikusan fejlődő államról beszélünk, a populáció nagyon gyorsan növekszik, és érdekes kérdés lehet az, hogy azok az emberek, akik megteremtik ennek a birodalomnak, ennek a hatalmas országnak az alapjait, hogyan gondolkodtak az életmódról, hogyan gondolkoztak az egészségügy kérdéséről. A 13 gyarmaton belül elsősorban New England-del foglalkozom, mégpedig azért, mert ez a hat állam az, amely intellektuálisan meghatározta az amerikai gyarmatok fejlődését. Tehát a forradalom innen indul el, a francia-angol háború innen indul el, és a leghíresebb prédikátorok is itt találhatók, és a legkorábbi egyetemeket is itt alapítják. Körülbelül 720 gyülekezeti, kongregacionista gyülekezete volt ebben az időben New Englandnek, és a legfontosabb dolog, hogy megtudjuk, hogy hogyan gondolkodtak az egészségügyről, az az, hogyha megnézzük a prédikációkat. Mert ebben az időszakban, tehát a kutatási időszakban a rendszeres heti, hogy így mondjam, médium, az a prédikáció volt, ahova az emberek elmentek. Nagyon különös, de évszázadokon keresztül a puritán elnevezés a szinonimája volt a makacs, rosszkedvű, szigorú, megnyomorított viselkedésű, megnyomorított személyiség és aszketikus életformának. Tehát ha valaki azt mondta, hogy vissza kell térni a puritán gyökerekhez, az azt jelentette, hogy minél rondább, minél aszkétább, minél ápolatlanabb, annál szentebb. De ez nem igaz. A Puritán című vers egyébként nagyon érdekesen adja ezt a gondolatot vissza. Az élet kies kertjében járván tövist szed, s dob rózsát a puritán. Íhóborttal tiszteli Istenét, ki néki adta el teremtményét. Azaz, hogy olyan emberek ők, akik a tövist szedik le a rózsa helyett, a tövist megőrzik, a rózsát pedig eldobják. Nathaniel Hawthorne-nak a Skarlátbetű című műve évszázadokra meghatározta azt, hogy hogyan gondolkodunk a puritánokról. Népszerű könyv volt, ma már azért állítják, hogy a fele sem igaz. Nézzünk meg egy korabeli leírást. Hogy nézett ki Boston, New England leghíresebb városa és legnagyobb városa? Egy átlagos hétköznapja Bostonnak olyan színes és aktív volt, mondja a Morrison, Az 1650-es években, mintha holland festők vásznáról lépett volna le. Hollandok, franciák, spanyolok, portugálok jöttek innen-onnan kereskedni, pompás hajók érkeztek, a kocsmákból hangos beszélgetés és jókedvű vigadalom szűrődött ki, a helyi lakosok és tengerészek párbeszéde, fiúk, lányok szaladgáltak és játszottak fel és alá az utcákon, és mindent betöltött a friss fa illata, amiből a takaros, csinos, sokszínű házakat építették. Hát ez a kép nem ugyanaz, amit nagyon sokszor a puritánokról őrzünk. Hogyan étkeztek a puritánok? Szívesen azt mondanám, különösen úgy, hogy Őszfalkas Ernő barátom itt ül, hogy abszidensek voltak és nem ettek húst, és mindenki vegetáriánus volt, de ez nem igaz. Azt tudjuk, hogy a krumpli, a paradicsom, a gabonafélék rendkívül fontos szerepet játszottak az étkezésükben. Az indiánoktól veszik át ezek nagy részét, eleinte nem eszik, hát ezek pogány ételek, aztán rájönnek arra, hogy milyen finom és laktató, és nagyon sokat fogyasztanak. A babot, a tököt Európából áthozzák, meg tudják itt termeszteni. Rendkívül sok hús fogyasztottak. Hát ezt most nehéz egy konferencián, ugye egy ilyen konferencián elmondani, de ez így igaz. Angliában a vadászat az a nagyurak hóbortja volt. Nagyon kevés hús került Angliában az emberek asztalára. Eljönnek Amerikába, és mit látnak? Sehol egy kerítés, a szomszéd házfalát nem lehet látni, és amerre megyek, állatba botlok, meg halakba botlok, szóval lelőttek mindent, és megettek mindent, amit találtak, és amit kifogtak. És nem voltak abstinensek. Bort nem nagyon fogyasztottak, ugye azt az úrvacsorára tartogatták, viszont söröket igen. Sört fogyasztottak, illetve tiszta vizet fogyasztottak a puritánok. Na most ez egy érdekes dolog, mert a sörfogyasztásnál a mértékletességet tűzték ki célul. A mértékletesség azt jelentette az első időkben, hogy nem iszunk sokat. És innen lehet megérteni, hogy a késői puritán időszakban miért van, vagy miért lépnek fel a húsfogyasztásra és az alkoholfogyasztással szemben, és miért hirdetnek teljes abstinenciát. Éppen ezért, mert ők egy új társadalmat akartak felépíteni. Nagyon érdekes, ha megnézzük a prédikátoraiknak az ige hirdetését Angliában, gyertek el, mert egy új országot építünk, szeretet lesz, boldogság lesz, öröm lesz. Elmennek Amerikába, egy év múlva megnézzük, hogy miről szól a prédikáció. Hát mégis borzasztó, hogy szeretetlenség van, civódás van, meg önszeretet van, az ént még mindig nem győztük le, meg stb. Stb. Az egyik legnagyobb probléma azonban mégsem a sörfogyasztás volt, ha az életmódot tekintjük, hanem a szexuális visszaélések és a bűncselekmények okozták a legnagyobb problémát a gyarmatokon. Ha megnézzük a 16., 17., 18. századi bírósági jegyzőkönyveket, a legtöbb bűneset szexuális természetű. Jogos a kérdés, hogy miért. A puritánok beszéltek a szexualitásról, itt előzőekben a hölgy említette, hogy sokszor nem beszélünk róla, és ez így van, ez tabuként kezeljük. Ők beszéltek róla, csak vallási célzattal, azaz, mi jobbak vagyunk, mint a katolikusok, mert mi nem élünk cölibátusban. Tehát a szexualitásról való párbeszéd az arról szólt, hogy mi élünk szexuális életet, a katolikusok meg nem, ők szörnyű bűnöket követnek el, mi ebben nem vagyunk fenyegetett helyzetben. A vallás területére helyezték ezt. Felmérések szerint, ahogyan én olvastam legalábbis három könyvet erről, vagy három tanulmányt, azt írták, hogy két fontos oka volt. Az egyik a szexuális életről vallási téren beszélgettek, tehát így, hogy különbek vagyunk, mint a katolikusok. Nem beszélgettek azonban a testiség örömeiről. Nagyon sok ember kielégítetlennek érezte magát a házasságában. Illetve sok férfi eljött Angliából, hogy megcsinálja a szerencséjét, aztán hazautazik, vagy kihozza a családot. Az asszony otthon marad, de a szexuális vágyait hozta magával. És ugye azzal nem tudott mit kezdeni. Úgyhogy ebben a puritán világban, hadd mondjam egy rövidesen, az emberi természet rossz részének tekintették a szexuális visszaéléseket, a szodómiát büntették halállal, a szexuális bűncselekményeket korbácsolással, pénzbírsággal büntették, vagy megszégyenítéssel, majd Péter beszél erről bővebben, a megszégyenítés például azt jelentett, hogy bitófa alá álltam, nyakamba rakták a kötelet, és egy órán keresztül ott álltam. Ezt jelentette a megszégyenítés. A puritánok hittek abban, hogy a szexuális bűncselekmények egyetlen visszaszorítási lehetősége, hogyha gyerekeiket korán házasítják. És ha a gyerekeket ráveszik arra, hogy az én szeretüket az Isten iránti szeretet felé irányítsák, a korabeli feljegyzések szerint az önkielégítést vallási okok miatt tiltották, tehát vallási okokra hivatkoztak ezzel kapcsolatban. Ezeknél a fiatal felnőtteknél rendkívül elős lett aztán a szuperego, ami az Istent jelentette, rendkívül alacsony szinten állt az ego, és akik pedig jöttek, mondjuk Angliából könnyen uralkodtak felettük, hogyha erősebb, természetű és egójú emberek voltak. Ahogyan Perry Miller, az egyik leghíresebb puritánkutató megállapítja, A puritánok eljöttek azért, hogy meghódítsák az új világot, de az új világ legyőzte őket. Később éppen ezért az olyan nagy neves puritánok, mint Jonathan Edwards, Whitefield Wesley, vagy éppen Ellen White, aki ezt képviseli, hirdeti meg az egészségügyi reformot, és kezd el beszélni a hús nélküli táplálkozás előnyeiről, kezd el beszélni a teljes abstinenciáról, mert hát lám-lám a puritánok milyen jól indultak, de mi lett ennek a vége, és kezdenek el beszélni egészséges módon a szexualitásról, mert ha nézzük ezeknek az íróknak a műveit, kiemelném Ellen White írásait, a korhoz képest, meg a kort, azt a korot, ha ismerjük, vagy időszakot, akkor nagyon felvilágosult módon beszél a szexuális kérdésekről. Köszönöm szépen a figyelmüket!